Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Fejérdi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársát. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy eljött hozzánk, elfogadta a meghívásunkat. A következő egy órában a közelgő francia elnök választásról, esélyekről és esélyesekről beszélgetünk majd. Hát most még valóban az első forduló előtt egy héttel csak latolgathatunk, hát nyilván egy héttel vagy 8 nap múlva már okosabbak lehetünk, bár nem biztos, hiszen minden elemző azt mondja, és a közvéleménykutatási adatok is arra engednek következtetni, hogy igazándiból majd a második forduló lesz a fontos, és ott fog eldőlni, hogy vajon ki is lesz az Elizé palotának a következő lakója. Azt tudjuk ugye, hogy 10 jelölt lesz versenyben, de hát 2 fő esélyes van, tehát 2 ember között dől majd el ez a küzdelem, az egyik a jelenlegi államfő Nicolas Sarkozy, a másik pedig a baloldali kihívója, a szocialista jelölt François Hollande. Valóban nem nagyon szólhat bele így az első forduló előtt már más jelölt, majd aztán nyilván a 2 forduló között már nagyon fontos lesz a kisebb jelöltek is, hogy merre felé orientálódnak?
Igen, hát ez egy nehéz kérdés, mert itt az utóbbi hetekben nagyon sok minden módosult, amit az eleinte úgy gondoltunk, hogy valóban csak a 2 fontos jelölt lesz a François Hollande, az előbb elhangzott François Hollande, illetve Nicolas Sarkozy. Viszont itt van egy jelenség, ami eléggé módosítja talán a szocialista párt vonatkozásában a képet. Ez viszont a Jean-Luc Mélenchon jelenség, ugye ez a baloldali front, ami gyakorlatilag az összes baloldali pártot a szélsőségesektől közép felé összefogja.
Ráadásul róla azt olvastam, hogy ő a kampánynak a nagy meglepetése.
Hát így igaz.
Nem nagyon számítottak arra,
igaz,
hogy
hát még egy hónapja még csak 8% körül volt, most meg már 16% körül van. Éppen most tart ma délután Marseille-ben nagy meetinget. Tehát igazából az ő jelöltségének a sikere az olyan szempontból befolyásolhatja már az első fordulóban is az eredményeket, illetve egyáltalán magát a kampányt is módosítja, hiszen François Hollande, a szocialista párt jelöltje, kénytelen egy bizonyos fokig figyelembe venni ezt a baloldali megerősödést. Nem valószínű, hogy tőle
visznek azért szavazatokat.
Tőle is visznek el, de nagyon minimálisan. Megdöbbentő módon inkább úgy tűnik, hogy a középről viszik el a szavazatokat. Ugye a leglényegesebb a baloldal részéről a kampánynak a fő szlogenje az valójában igazából Sarkozy többet ne című szó, és innentől kezdve azért elég sok minden belefér ebben, de hát ez biztos, hogy befolyásolni fogja már az első fordulóban egy picit a helyzetet. Ugyanakkor van itt még 2 jelöltünk, aki bizonyos fokig befolyásolhatja már itt az első fordulónál is a helyzetet, ez ugye François Bayrou, aki ugye a Modemnek, a középen helyezkedő pártnak a vezetője, aki az utóbbi időben inkább csak vesztett a támogatottságából, ő 10-11-12%-ig tudta magát fölküzdeni. A közvéleménykutatásokban itt az utóbbi időben meg hiszen már 8%-os arányok is megjelentek, viszont az ő kérdése ez egy elég nagy kérdés, hiszen Nicolas Sarkozy nagyon sokat remélhet esetleg Bayroutól, bár ez sem teljesen világos, és hát itt van Marine Le Pennek az esete is, aki az utóbbi időben azért elég jól tartja magát a 14-15-16%-kal. De valószínűség szerint ezt az elkövetkező egy hetet nem valószínű, ha csak nincsen egy újabb toulouse-i merénylet, vagy valami olyan esemény, amely hát fölbolygat az egész kampányt, akkor azt mondhatjuk, hogy valójában 2 jelölte lehet majd számolni május 6-án François Hollande-dal, illetve Nicolas Sarkozy-vel.
Most ugye ez azért is izgalmas, mert a legutóbbi közvéleménykutatások is, ők kettejüket is igencsak fej-fej mellett hozzák ki, amiket én láttam, majdnem egybehangzóak egyébként a közvéleménykutatási adatok, hogy Nicolas Sarkozynek most olyan 29-30% körüli a támogatottsága, François Hollande-nak pedig olyan 27-28, tehát minimális, hát ez szinte a hiba határon belül van. Viszont ugye ezek a közvéleménykutatások már a latolgatnak, és nyilván ezeket a matematikai modellezést elvégezve arra következtetésre jutottak, hogy viszont a második fordulót mintegy 10%-os előnnyel nyerheti a szocialista jelölt François Hollande. Tehát akkor sokkal több a mozgósítható tartalék a baloldalon?
Hát igazából ez ami egyre inkább így látszik, sőt, hogyha megnézzük egészen az utolsó 24-48 óra esemény sorát, akkor láthatjuk azt, hogy François Hollande változatlanul meg is tudta előzni már az első fordulónál is, egy minimálisan megnövekedett megint a támogatottság, amíg Sarkozynél úgymond a toulouse-i effektus, meg minden, amit ő megpróbált megmozgatni az elmúlt időszakban, nem mutat egyfajta előre lépést. Az igazság, hogy az előbb emlegetett baloldali front valószínűleg a Bajrú mögött lévő szavazótábornak is egy része, de ami legizgalmasabb az az, hogy a jobb oldalon lévő Marine Le Pen-re szavazók egy része is vagy nem menne el szavazni, vagy pedig inkább baloldalra szavazna esetleg, de Sarközit nem, hiszen mind a kettő pártnál ugye semmiképpen sem a programok a fontosak, hanem sokkal inkább Sarközit többet nem látni hatalmon. Most ilyentől kezdve gyakorlatilag leszűkül Sarközinek a mozgástere, bár vannak olyan matematikai és tényleg teljesen matematikai számítások, miszerint egy esély lehetséges arra, hogy 50,5%-kal megnyerhesse Sarközi a második fordulót, de hát erre egyre kevésebb esélyt látszik. Itt nyilvánvalóan a jelenlegi közvélemény kutatások alapján valóban egy 10 pontos különbséget figyelhetünk meg, és ez nem most van csak, hanem az elmúlt időszakban folyamatosan megfigyelhető volt.
De voltak éppen arra is van esély, hiszen itt azért nagyon szorosan az első forduló előtt is már a küzdelem. Arra is van esély, hogy François Hollande mondjuk maga biztosan már az első fordulót is hozza, hát és egyáltalán ez mondjuk a jobb oldalnak, vagy Sarközinek mekkora kudarcot jelent.
Hát igazából itt van szerintem ez, ami egy nagyon érdekes fordulat lesz itt április 22-én, hogy ki lesz az első ebben a versenyben, és ebben egyáltalán nem biztos, hogy Nicolas Sarközi lesz az első, tehát nem biztos, hogy ő fogja kapni a legtöbb szavazatot az első fordulóban, és ebben az esetben ennek lesz egy pszichológiai hatása is, ami hát kétélű kard minden esetben. Jelen pillanatban inkább úgy néz ki, hogy ez a ilyen jellegű győzelem kapcsán Sarközinek a lendületet talán meg tudna még inkább torpanni. Ugyanakkor azonban lehet, hogy ez egy másik irányba fogja dönteni a kérdést. Ez itt nagyon sok minden azon múlik igazából, hogy ez következendő héten mennyi az a személy, aki végülis mozgósítható lesz a szavazásra, mert azért azt is látni kell, hogy az elmúlt időszakban nagyon nagy mértékben nőtt a bizonytalanok száma egyrészt, másrészt pedig a 2007-es választásokhoz viszonyítva is úgy tűnik, hogy a jelenlegi közvéleménykutatások alapján egy majdnem 10%-os passzivitás növekedést figyelhetünk meg. Ugye 80% fölött volt 2007-ben az első fordulónál szavazott irány, most ez már 70% alá, 70% körülre mozog. Tehát ez egy jelentős változás, és ez nyilvánvalóan befolyásolható.
Olvastam én olyan elemzést, hogy ez a választói bizonytalanság, vagy ez a viszonylagos választói érdektelenség, vagy közömbösség, ez elképzelhető, írták az elemzők, hogy ez a jobb oldalnak kedvezhet, hiszen a törzsszavazók, tehát a biztos pártválasztók, vagy a biztos szavazók, azok elsősorban az idősebb korosztályból kerülnek ki, akik biztosan elmennek és leadják voksukat, és azért az idősebb korosztály az inkább konzervatív és jobboldali beállítottságú.
Hát igazából itt ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt nagyon ellentmondásos dolgokat látunk ebben a kérdésben. Úgy tűnik, hogy például egy múlt héten kijött szintén közvéleménykutatási adat, ugye persze mindig vigyázunk el közvéleménykutatási dolgokkal, hiszen ezek csak egy ilyen képet adnak egy bizonyos szegmenséről a társadalomnak. Viszont az is látszik, hogy a fiatalok körében viszont nagyon nagy mértékben Marine Le Pen, aki vezet, a szavazók, a fiatal szavazók, tehát itt a 18-25 év közötti szavazó bázis, gyakorlatilag torony magasan Marine Le Penre szavaz, ami egy nagyon érdekes fejlemény az elmúlt időszakban.
Azért csak teszem hozzá, zárójában olvastam egy hírügynökségi beszámolót, hogy volt egy kampánygyűlése, vagy egy rendezvénye egy egyetemen, ahol tiltakozó transzparensekkel fogadták, és úgy sikerült a rendezvényen megfordítani a hangulatot, hogy gyakorlatilag tapssal búcsúztatták az egyetemisták.
Igen. Tehát nagyon-nagyon ügyes kampányfogásaival, illetőleg gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a fiatalok számára ez nagyon imponáló az ő megjelenés, az ő programja, az ő elképzelései. Ugyanakkor azonban azt kell látnunk, hogy a baloldalon a szocialista párt, pontosan François Hollande és csapata, ugye Pierre Moscovici, aki az egyik hát, kiemelkedő csapattársa most François Hollande-nak, ő az, aki többször is meglebegtette már két hete, hogy a legnagyobb problémája az lehet a szocialista pártnak, ha nem sikerül eléggé mozgósítania az otthonmaradókat. Úgyhogy ennek következtében itt most egy elég komoly kampány indult el arra vonatkozóan, hogy ajtóról ajtóra kopogtatnak a szocialista párti kampányolók, hogy meggyőzzék azokat a szavazókat, akik esetleg
maradnának. Menjenek el, és
szocialistákra szavazzanak. Tehát ebben van egy igazság, hogy valószínűség szerint a otthonmaradók vagy nem szavazóknak egy része azért mégiscsak lehet, hogy a jobb oldal fele szavazna esetleg. Tehát ebben reménykedik a kampány stábja is Sarközinek, ez többször is elhangzott már több fórumon, hogy nekik is az érdekük az, hogy minél több ember tudjanak mozgósítani.
Nem tudjuk, hogy alakulnak az eredmények, de akár a két forduló között is ugye hát szóba került már, hogy a második forduló előtt még nagyon hangsúlyos küzdelmek lesznek, de hát azért Sarközi karakterét, politikai politikai habitusát ismerve, azért ő nem az a politikus, és nem az a fajta ember, aki könnyen feladja. Tehát lehet, hogy egy ilyen szituáció nagyon komoly erőket mozgósít majd benne.
Igen, ez biztos, sőt, én azt gondolom, hogy ha itt figyeljük a két kampánystábot, és most csak kizárólag a François Hollande és a Nicolas Sarkozynek a kampány technikáit és stábját, akkor nagyon látszik, hogy Sarkozynek valóban egy nagyon profi csapatot sikerült összeállítania, és azért valljuk be őszintén, idáig ez egy nagyon komoly eredményt ért el ahhoz képest, hogy honnan indult ő a kampánynak az elején, még januárban. Az viszont biztos, hogy hát nagyon sok minden fog múlni az ő személyes motivációján is a két hát választási forduló között.
Azért az érdekes, hogy Sarkozy azt nyilatkozta most éppen a napokban egy rádió interjúban is, hogy ha most nem nyer az elnök választáson, akkor végleg távozik a politikából. Ezt most megerősítette, holott már valamikor évelején egy külföldi útján újságíróknak, az akkor külföldi útjára elkísérő újságíróknak már nyilatkozott erről, és ott is ezt mondta. Szó szerint idézte, és az egyik hírügynökség azt nyilatkozta, hogy 56 éves vagyok, 35 évet töltöttem el a politikában, van tanult szakmám, teljesen át fogom alakítani az életemet, többé nem kell majd velem foglalkozniuk, mondta ezt az újságíróknak, ha veszítek a választásokban.
Igen.
Valóban távozhat? És teljesen visszavonulhat Sarkozy, hogyha most kudarcot
szemben? Hát ez nem elképzelhetetlen. Ez, Sarkozynál maga az ő karaktere is egy olyan, hogy eléggé kiszámíthatatlan ilyen vonatkozásban, de nyilvánvalóan, hogyha ezt többször is több ízben hangsúlyoztam, amiben valami biztosan rejlik. Ami elgondolkodtató az az, hogy ezzel a lépésével, ahol visszavonulta teljesen a politikától, egy nyitott kaput hagyna maga mögött a különböző, egyébként őt is hát a radarra űző különböző botrányok, amik itt azért az elmúlt időszakban nem csupán az ő 5 éveire, hanem inkább az azt megelőző időszakra vonatkozó politikai életére vonatkozó kérdésekben, itt gondolok a Karácsi ügyre, a Betancourt ügyre és így tovább, ami hát egyre inkább szorul körülötte a hurok. Hát ilyen esetben, hogyha visszavonul a politikát, akkor egyértelműen, hogyha sikerül rábizonyítani, akkor itt a bíróság elől se fog megszökni. Hogy ezt mennyire vállalja, és tényleg vállalná-e, ez megint egy nagy kérdés, de tény is való, hogy egyre többször hangsúlyozta azt, hogy ha amennyiben nem sikerül a választást megnyerni, abban az esetben ő tényleg leköszönne a politikai pályáról, azt tudjuk jól, hogy ő egy hát ügyvéd, jól menő ügyvéd, tehát biztos, hogy megtalálná a saját helyét,
és folytatna,
és ráadásul egyébként az elmúlt, most éppen január után kijöttek ugye a frissebb adatok arra vonatkozóan, hogy ki milyen vagyonnal rendelkezik, és hát torony magasan a 10 jelölt közül az egyik leginkább gazdag ember, tehát biztos, hogy nem fog ilyen halni a politikai
utása. És az ő pártját, hogy egyáltalán a politikai hátországát miként érítené ez a kudarc, vagy akár ez a teljes visszavonulás?
Itt igazából ez is a háttérben biztosan jelen van, hiszen itt azért nagyon komoly belső küzdelem van, különböző politikai erők feszülnek egymáshoz. Ugye jól tudjuk, hogy maga ez az UMP párt maga 2002-ben egy összekovácsolt párt lett, és igazából a szélső jobboldal ellen egy ilyen ellenreakcióként jött létre, és gyakorlatilag összeolvasztotta a jobboldalon lévő pártokat és gondolatokat. Hát ez nyilvánvalóan most, hogyha ez szétrobban, akkor ez különböző politikai erőket tud hozni. Tehát ha nem sikerül Sarkozynek az elnök választás, azon valószínűség szerűen a jobb oldalon azért fog hozni rendesen töréseket, ami hát egy újabb majd 2017-ig.
Tehát a politikai palettát is egy kicsit átformál.
Hát ez biztos, hogy átformálná némiképpen, hiszen itt valószínűség szerint meg az se biztos, hogy az UMP megmaradna, mint párt, én azt is fel tudom vetni, mint kérdést. Ugyanakkor itt vannak olyan karakterű politikusok, mint François Copé, vagy Alain Juppé, vagy a többiek, akik továbbra sem óhajtanak lemondani a politikai pályafutásukról, és hát nyilvánvalóan egy következő...
De Alain Juppé az egyik legbefolyásosabb bizalmas a Sarkozy.
Így igaz. Tehát ő, hát hogyha esetleg Sarkozy nyerni, akkor ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ő lenne a következő miniszterelnök is. Tehát Alain Juppének nagyon nagy esélyei lennének. Azt is tudjuk, hogy ő közben Bordeaux polgármestere, tehát hogyha nem nyerné meg, akkor is folytatná ezt a politikai pályát. És hát itt van ez a François Copé, aki ugye most az UMP elnöke, aki szintén hát nyilvánvalóan szeretné megszerezni egyszer majd a elnöki pozíciót. Tehát itt azért nagyon sokan vannak a versenyben, hát még ott van a François Fillon is, ugye, aki most volt egészen 5 éven keresztül miniszterelnök, aki nem valószínű, hogy ennyire a miniszterelnökségre, vagy más egyéb pozíciókra hajtana, hogy több, ugye most inkább az önkormányzati választásokra készül Párizsban, de tehát itt azért nagyon sok személy mozog ebben a háttérben, ahol, hogyha Sárközi kilép, akkor hát azt az űrt, amit ő hagy maga után, az biztos, hogy több vetélkedő is szeretné majd megszerezni.
Visszatérve még a közvélemény kutatási adatokra, hogy ezt elmondtuk, hogy most nagyjából fej-fej mellett áll Nicolas Sarkozy és François Hollande, de néhány héttel ezelőtt, különösen néhány hónappal ezelőtt azért sokkal nagyobb volt a különbség a szocialista jelölt javára, tehát lehet azt mondani, hogy éppen a hivatalos kampány kezdet előtt tudott Nicolas Sarkozy fordítani ezen a trenden, és a legtöbb elemző, és ön is utalt már erre, összefüggésbe hozza ezt a márciusi toulouse-i merényletekkel, illetve azzal, hogy ezt azért a francia államfő meglehetősen határozottan, és talán mondhatjuk azt, hogy a francia polgárok többsége számára pozitívan és rokonszenvesen tudta kezelni.
Hát igen, ez igazából nem meglepő, bár én azt gondolom, hogy ez a toulouse-i merénylet ügyet sokkal többet várt, vártak az elemzők arra vonatkozóan, hogy egy ilyen esetből sokkal többet is lehet profitálni, és Sarkozy elnök ennek ellenére azért nem tudott olyan sokat profitálni, mint amit lehetett volna várni, de azt tény is való, hogy már ezek után, az események után sikerült neki megszerezni gyakorlatilag az első helyet az első fordulós eredmények terén. Itt azért azt is látni kell, hogy nagyon sok, ami miatt szerintem ez nem lett egy olyan markáns győzelem Sarkozy vonatkozásában, tehát nem tudott olyan szinten megerősödni, amint ő azt remélhette, esetleg ezek után, az események után, az a nagy vita, ami kialakult akkorül, hogy ilyen hosszú időre volt szükség ahhoz, hogy ezt egyáltalán megtalálják a merénylőt, és hát egyáltalán úgy ártalmatlanná tegyék ezt a merénylőt, ugye Mohamed Merah-t. Ugyanakkor azonban biztos, hogy ez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Sarkozy elnöknek egyfajta újabb lendületet adott ez, illetőleg azt gondolom, hogy közvetlenül ebben az időszakban, ugye tehát ez március 11 és 15-e között időszak, ebben az időszakban zajlik ugye az egyik nagy kampány, a Villepinti kampány gyűlés, ahol tulajdonképpen nagyon sokat tudott fordítani egy kicsit agresszívebb hozzáállással többek között az európai kérdéseknek, az európai kérdések, az emigráció kérdése, a Schengen kérdése, és így tovább. Olyan kérdések, amelyek meg tudnának szólítani olyan franciákat is, akik pontosan ebből az Európából vannak ki ábrándulva, és hát jól emlékszünk még a 2005-ös eredményre, amikor ugye Franciaország a népszavazáson ugye elutasította az akkori európai alkotmányos tervezetet. Hát most ezt a tábort is úgy tűnik, hogy egy picit meg tudta mozdítani Sarkozy azokkal a szlogenek, amik egyébként egyáltalán nem Európa ellenesek, de ettől függetlenül egyfajta markáns és gyorsítani óhajtó, tehát sok mindenben változtatást ösztönző elképzelések, és azt gondolom, hogy ez is azért hozzájárulhatott ahhoz, hogy ő bizony sokig fordítani tudott, legalább az első forduló szempontjából.
Még visszatérve a toulouse-i történésekre, azért azt elmondhatjuk, hogy az iszlám és a bevándorlás kérdése az fontos kampánytéma volt korábbi hetekben is, bár ahogy én láttam, azért inkább a gazdasági kérdések voltak addig a túlsúlyban, de most ezek után ez egy olyan kiélezett terület lehet, ami akár szavazatokat hozhat, szavazatokat vihet bármelyik jelöltnél, és ez azért is érdekes, mert ugye a bevándorlás témaköre, vagy a bevándorlás kérdés, az jellemzően ugye a szélsőjobb tematizálja Franciaországban is, de azért a korábbi kampányidőszakban is Sarkozy, mintha éppen ezen a téren próbált volna a szavazatokat elvinni a jobb oldaltól, vagy a szélsőjobbtól.
Igen. Hát én azt gondolom, hogy ez a téma az mindenképpen napirenden fog maradni, és hát ez a toulouse-i ügy, ez abszolút napirendre tűzte, és talán egy picit ezzel a toulouse-i kérdéssel, tehát ez az iszlám, a bevándorlás ugye és egyebeknek az együttese hozza azt, hogy háttérbe szorulnak gyakorlatilag a gazdasági kérdések, amelyek egyébként sokkal súlyosabbak és sokkal komolyabb.
Tehát amikor elkezdődött, akkor még erről volt szó. A gazdasági kérdések voltak a középpontban.
Igen, de ez meg most egyre inkább háttérbe szorulnak, illetve csak úgy néha-néha kerülnek megint a felszínre, és így gyakorlatilag igazából egyre kevésbé lát tisztán szerintem a francia szavazó, sokkal inkább már arra gondol, arra koncentrál leginkább, hogy hát ez milyen politikát hoz majd az emigráció területén, és hát itt nyilvánvalóan a szélső jobb oldal vonatkozásában lesznek szavazók, akik, hogyha Sárközinek ezt az üzenetét így meghallgatja valaki, akkor az át tud szavazni. Ugye azt látjuk, hogy Sárközi már egyébként januárban bejelentette erre vonatkozóan az elképzeléseit, ami azt jelenteni, hogy hát jóval szigorúbbá tenné, illetve betartatná egészen pontosan, hogyha megnézzük egész pontosan a jelenlegi jogi környezetet a Franciaországban, akkor gyakorlatilag azok a törvények már helyén vannak, amelyeket ő gyakorlatilag be akarna tartatni, ami azt jelenteni, hogy gyakorlatilag megfeleződne a jelenlegi emigrációnak a letelepedési lehetősége Franciaországban, illetve pontosan az illegális emigrációt nagy mértékben szeretné szűrni. Ami azt jelenti, hogy most jelen pillanatban, hogy kb. 180-200 000 fő érkezik hivatalosan Franciaországba évente, és hát ezt a számot szeretné ő 100 000 alá szűkíteni, ami hát egy jelentős változást hozna. Mindenképpen.
Hát Franciaország e tekintetben egy egészen sajátságos helyzetben van, hiszen a bevándorlók többsége itt az észak-afrikai régióból, a Maghrebből érkezik, ahol ráadásul ugye egy nagyon szoros történelmi kapcsolat is befolyásolja ezt a viszonyt, és hát ráadásul, ha megnézzük, akkor ezek a Maghreb országok nagyon, nagyon különböző társadalmi berendezkedésűek, hiszen ott van Tunézia, ami azért egy nyitott, igen, a leginkább nyugatias országnak tekinthető, de ott van Algéria, ami korán sem tekinthető egy ilyen nyitott, igen, országnak, és hát mondhatjuk, hogy sajátosan ötvözi az arab nacionalizmust egyfajta ilyen állam, sajátos államszocialista felfogással. Tehát nagyon különböző országok vannak, ahonnan például a bevándorlók érkeznek Franciaországba, és ez mennyire speciális valóban?
Hát ez elég speciális, és nagyon aktuális, hiszen pont most a múlt hét végén Sárközi elnök erről is többféle vetületben beszélt. Igazából, ami nyilvánvaló a statisztikai adatok alapján, az, hogy történelmi hagyományra visszavezethetően az algír bevándorlás a legerős teljesen nyilvánvalóan Franciaországban. Ugye azt is tudnunk kell, hogy 1962 ez egy fontos évszám ebben a szempontból, hiszen ebben a függetlenség háború vége, és ugye most éljük ennek a jubileumát 2012-ben, tehát ennek egyébként sokan ezt a túlzi merénylethez is kapcsolják bizonyos fokig ezeket az elemeket, amik itt háttér történt elemek. De ami biztos és tényszerű, az, hogy Sárközinek pont most említette meg azt, hogy szeretné újra tárgyalni, ugye az 1962-es evjani megállapodás után, tehát a tűzszüneti megállapodás után kedvezményeket kaptak az algír bevándorlók egy része, és a bevándorlás megkönnyítését is több nemzetközi megállapodás szabályozza. Ezt az utóbbi időben egyre szigorították, de Sárközi elnök szeretné ezt újra gondolni, mind Algériával, mind Tunéziával, Marokkóval és így tovább, a többi Maghreb országgal is, ami nyilvánvalóan azt fogja jelenteni, hogy egy nagyobb szigorítást szeretne bevezetni. Itt elsősorban egyébként a családegyesítési kérdéseknél szeretne ő nagyobb szigorral eljárni, hiszen erre lehetőség nyílik jelen pillanatban is, hogyha valakinek a családtagja még Algériában van, és szeretné Franciaországba látni, akkor erre gyakorlatilag viszonylag könnyen lehetősége adódik, viszont ezen belül szeretne nagyobb határokat betartani, hogy ne csupán ne az egész rokonság érkezzen Algériába, de ugyanakkor adott egyfajta egyensúlyt ennek az egész dolognak, hiszen bejelentette, hogy ugye itt vannak ez a hárkiknak a kérdés, vagy azoknak az algériakiaknak, akik ugye Franciaország mellett kiálltak a francia-algír konfliktusban is, és hát ők soha nem voltak Franciaországban igazából elismertek, de ez egy nagyon nagy szám, majdnem 1 200 000 fős tábor, ami a szavazóknak a 2,7%-át jelenti, és hát ezeket megnyerendő nagyon sok szimpatikus kijelentést tett az irányukban Sárközi az utóbbi napokban, mondván, hogy őnek is semmi problémája nincsen az Algériával, még az algérokkal, mint olyan, csak egyedül szeretné azt, hogy ez a két ország baráti viszonya más alapokra kerüljön, mint 50 évvel ezelőtt. Tehát nyilvánvalóan ennek a súlya, a maghrebi kérdésnek a súlya biztos, hogy jelen van, nem csak a választásokban, hanem valószínűleg hosszú távon kísérni fogja a francia politikát, külpolitikát, mindenütt.
Mint ahogy befolyásolt az elmúlt évtizedekben. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést Fejérdi Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársával.